Az Inforádió jogi magazinját hallják 2021. március 4-én. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is jó estét kívánok, Nexterde Tibor vagyok. A kereskedelmi üzletekben is ki kell helyezni az új energiacímkéket. Erre azért van szükség, mert az egységes uniós szabályozás visszatért az A-tól G-ig terjedő energiaosztályokhoz a jelölési rendszer egyszerűbbé tételéért. Rozgonyi Ádám összeállítása.
Az új energiahatékonysági címkéket a háztartási mosogatógépeknél, mosó- és mosószárítógépeknél, hűtőkészülékeknél, fényforrásoknál és elektronikus kijelzőknél, köztük a televízióknál és monitoroknál kell használni. A szabályozás a címkézés átláthatatlansága miatt módosult, a változások pedig a gyártói innovációkat is ösztönzik, mondta Keszthelyi Nikoletta, fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár.
Egyébként novembertől volt felkészülési idő, tehát lehet, hogy egyes fogyasztók tapasztalták is azt, hogy már a november után vásárolt termékek esetében a dobozban például találtak már egy új címkét, de még használható volt a régi is, de március 1-től 6 termékkör, meghatározott termékkör esetében már a kereskedelmi üzletekben az új energiacímkéket kell feltüntetni.
Az egységes uniós szabályozás visszatért az A-tól G-ig terjedő energiaosztályokhoz a jelölési rendszer egyszerűbbé tételéért, tette hozzá a helyettes államtitkár.
Előfordulhat az, hogy a jelenlegi A++-os termék akár egy C vagy egy D osztályba fog kerülni, de ez nem azt jelenti, hogy kevésbé hatékony vagy rosszabb lett a termék, hanem azt jelenti, hogy a szabályozás szigorodott, ezért változott az energia osztály. És ami a címkén feltüntetésre kerül a bizonyos termékkörök alapján, ugyanis nem minden termékkör lesz ugyanaz, az ugye egyrészt, ami alap, az a villamosenergia fogyasztás. Tehát így a fogyasztók összetudják hasonlítani a vásárlás során az éves villamosenergia felhasználást, és ez is lehet egy vételi döntés. De feltüntetésre kerül a vízfogyasztás, vagy a ruhatöltet mennyiség. De ugyanígy felkerül rá az alkibocsátás, a képernyő átmérője, ugye az elektronikus kijelzőknél, ami jellemzően a tévé, monitorok, de például a hűtő űrtartalma is. És ami újdonság, hogy szerepel minden címkén egy QR kód, amit ugye mobiltelefonnal leolvasva a készülék adatlapjához juthatunk.
A fogyasztóvédelemért felelős helyettes államtitkár szerint az új szabályok miatt különösen időszerű aktív fogyasztóvédelmi jelenlét is azt szolgálja, hogy a fogyasztók megfelelő információk birtokában választhassák ki az igényeiknek leginkább megfelelő környezetkímélő eszközöket.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Márciustól állítják ki a védettségi igazolványokat azok számára, akik már igazoltan átestek a koronavírus fertőzésen, vagy akik oltással védetté váltak. A jogszabályok szerint nem kötelező a koronavírus elleni védőoltás, ha azonban a munkavállaló rendelkezik védettségi igazolvánnyal, akkor erre a körülményre tekintettel a munkáltató tehet megkülönböztetést a védett munkavállaló javára, mondta az Inforádiónak a Réti Várszegi és Társai ügyvédiroda, PVC Legal szakértő ügyvédje. Sipos Ildikó kérdezte Szűcs Lászlót.
Ugye itt alapvetően abból kell kiindulni, hogy a védettségi igazolvány az egy hatósági bizonyítvány típus, ami azt bizonyítja, hogy a munkavállaló védettnek minősül, tehát vagy egy oltást kapott, vagy pedig az eset közös körülménye alapján ő már védett. Na most ez lehet egy munkakörhöz kapcsolódó olyan többletinformáció, amely a munkáltató számára egy nagyon fontos információ, ugyanis ezzel azt feltételezhető, hogy a munkavállaló már vagy nem fogja ezt a vírust elkapni, illetve hogyha el is kapja, azt nem fogja továbbadni. Na most ez az információ, ez nem általánosan fontos a munkáltatónak, hanem mindig meg kell nézni, hogy a munkavállaló milyen munkakörben van, és milyen munkafeladatokat lát el. Ahol ugyanis nagy a kockázata annak, hogy ő a vírust elkapja, vagy továbbadja, ott ez lehet egy olyan körülmény, amiről igenis a munkáltatónak célszerű tudnia.
Vajon lehet-e már arról tudni bármit, hogyha mondjuk valaki átesett a koronavírus fertőzésen, akkor ez mikorra visszamenőleg datálva ad neki védettséget? Tehát hogyha mondjuk fél évvel, vagy esetleg még az első hullám idején egy éve esett át a fertőzésen, akkor védettnek számít-e? Most a jogszabályok adnak-e erre vonatkozóan iránymutatást?
A jogszabályok viszonylag két egyszerű tényből indulnak ki, és mind a kettő mondjuk úgy, hogy alapvetően egy egészségügyi kérdés. Az egyik az az, hogy beadásra került-e a védőoltás a munkavállaló számára, a másik pedig az, hogy hitelt érdemlő módon igazolta-e azt, hogy megfelelő védettség fennáll.
Mi a hitelt érdemlő bizonyítás?
Azt hiszem, a jogszabály pontosan meghatározza, hogy milyen tesztet kell a munkavállalónak prezentálnia az eljáró kormányhivatal részére, annak érdekében, hogy ezt az igazolást megkapja.
Milyen munkakörökben merülhet fel az, hogy a munkáltató kéri a munkavállalótól ezt a védettségi igazolást?
Ugye itt alapvetően abból kell kiindulni, hogy lehetnek olyan munkafeladatok, ahol a munkavállalók a munkafeladat jellegéből eredően viszonylag sokszor, vagy viszonylag magas kontaktszámmal rendelkeznek egy nap, vagy például olyan helyen látják el a munkafeladatot, ahol magasabb az egészségügyi kockázat. Ilyen lehet például egy utaskísérő, egy egészségügyi szolgáltatónál dolgozó munkavállaló, például egy pincér, hogyha majd az éttermeket megnyitják, hiszen ők gyakran találkoznak, vagy hát a munkakörökből eredően nagyon sok emberrel találkoznak egy nap. Na most az ő esetükben az egy teljesen méltányolható érdek, hogy a munkáltató ismerje azt a körülményt, hogy ők vajon védettnek minősülnek-e vagy nem. És ezt a körülményt autentikus módon legjobban ennek az oltási igazolványnak az ismeretében tudja valószínűsíteni.
Jelenleg a jogszabályok meghatároznak-e bármit arra vonatkozóan, hogyha márciustól elkezdik kiállítani ezeket a védettségi igazolványokat, akkor ez számon kérhető-e a munkáltató által? Tehát lesz-e, vagy van-e bármiféle olyasmi most a jogszabályban, hogy ezt adott esetben kötelező érvénnyel be kell mutatnia a munkavállalónak, akár meghatározott munkakörökben is?
Ilyen kötelezettséget a jelenlegi jogszabályok nem tartalmaznak. Nyilvánvalóan amennyiben a munkavállaló úgy dönt, hogy erről nem tájékoztatja a munkáltatót, akkor ez egy olyan körülmény, amelyet a munkáltatónak mérlegelni kell. Na most, hogy ne rébuszokba beszéljek, tehát például abban az esetben, hogyha van egy állásinterjú, és az állásinterjún egy olyan munkakörbe veszik fel a munkavállalót, vagy szeretnék felvenni a munkavállalót, ahol magas ez az egészségügyi kockázat, ott nyilvánvalóan, hogyha a munkavállaló erre a kérdésre nem válaszol, akkor számolnia kell azzal, hogy a munkáltató őt nem fogja abban a munkakörben alkalmazni.
Tehát elképzelhető akkor az, hogy hátrány érheti a munkavállalót, és erre meg is van a jogszabályi lehetősége a munkáltatónak, hogy így módon ő válasszon?
Röviden válaszolva a kérdésére, igen, elképzelhető, és miután ez egy olyan objektív ismérv, ami észszerűen kapcsolódik egy adott munkakörnek az ellátásához, tehát az az objektív ismérv, hogy rendelkezik-e a munkavállaló oltási igazolvánnyal, vagy pedig sem, ezért, hogyha erre tekintettel a munkáltató megkülönböztetést tesz munkavállaló és munkavállaló között, illetve jelentkező és jelentkező között egy állásinterjú során, akkor ezt jogszerűen teszi a munkáltató.
Most egyelőre még nincsen azért ezek szerint felsorolva taxatíve az, hogy mely munkaköröknél alkalmazható az, hogy a munkáltató számon kéri a munkavállalótól a védettségi igazolást.
Valószínűleg később sem lesz ilyen taxatív felsorolás a jogszabályba. Általában az ilyen típusú szabályozásnál ritkák egyébként a taxatív jellegű felsorolások, de elképzelhető, hogy a jogszabálynak lesz egy olyan kifejezett rendelkezése, ami engedélyezi azt, hogy a munkáltató ennek figyelembevételével megkülönböztetést tegyen munkavállalók között.
Szűcs Lászlót, a Réti Várszegi és Társai Ügyvédiroda PVC Legal szakértő ügyvédjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
A magyar lakosság kétharmada megbízik a jogászokban, azonban sokan nincsenek tisztában azzal, hogy ügyeikkel melyik jogi hivatásrend képviselőit vagy intézményeket érdemes keresniük. Ez derül ki a Magyarországos Közjegyzői Kamara online felméréséből, amelyről Rozgonyi Ádám, Pulinka Mihályt, az intézmény jogi irodájának vezetőhelyettesét kérdezte.
A Magyarországos Közjegyzői Kamara már évek óta nagy hangsúlyt fektet arra, hogy jogi edukációs célú kampány folytasson bizonyos időszakokban. Ennek kizárólag az a célja, hogy a lakosságnak a jogi tudatosságát erősítsük, bizonyos jogintézményeket, illetve bizonyos eljárásokban meghatározott következményeket tudatosítsunk az emberekben, hogy miért fontos komolyan venni a hivatalos ügyeket. Ez évről évre meg szokott ismétlődni különböző módon és különböző formákban. Van, hogy felmérést készítünk, van, hogy cikkek sokaságát bocsájtjuk a polgárok rendelkezésére, vagy adott esetben a saját honlapunkat úgy alakítjuk, illetve létrehozunk új honlapot, hogy azon is tájékozódni tudjanak a polgárok az őket érintő ügyekről. Tehát különösebb apropója ennek nem volt esemény vagy más egyéb körülmény, hanem csak az a tapasztalat áll mögött, hogy azt érzékeljük, hogy a polgárok egy jelentős része még mindig nem veszi talán eléggé komolyan a hivatalos ügyeit.
És mit mutatta a felmérés egyébként alapvetően, hogy mennyire fordulnak bizalommal a jogász emberekhez az egyébként nem jogi végzettséggel általában nem rendelkező, hát laikus állampolgárok különböző ügyekben?
A mostani felmérésünkből az derül ki, hogy általában a jogászokhoz elég nagy bizalommal állnak a polgárok Magyarországon. Több mint a kétharmaduk nyilatkozott úgy, hogy megbízik a jogászokban, a klasszikus hivatásrendekhez tartozókban, úgy, mint ügyvédekben, bírókban vagy közjegyzőkben, ami egyébként szerintem egy nagyon pozitív üzenet. Pár évvel ezelőtt kifejezetten hivatásrendenként is rákérdeztünk az egyik felmérésünkben, amit nem is mi végeztünk, hanem egy kutatócég a mi felkérésünkre. Ott egyébként az jött ki, hogy a magyar polgároknak a túlnyomó többsége a közjegyzőkben bízik a legjobban, de ugyanilyen erősen megbíznak például Magyarországon a bírókban. Úgyhogy azt tapasztaljuk, hogy alapvetően a jogászokhoz pozitívan állnak a magyar polgárok, amit egyébként azt gondolom, hogy az is alátámaszt, hogy bár aki sajtótermékeket olvas, bizonyára találkozik olyan hírekkel, amikben negatív színben tüntetnek fel jogászokat, de alapvetően ez azért is tud olyan nagy port kavarni egy-egy hír kapcsán, mert ugye ezek ritkák és kivételes eseménynek minősülnek.
Mire kérdeztek még rá ebben a felmérésben?
A felmérésben azt próbáltuk körüljárni, hogy tipikus élethelyzetekben vajon a polgárok tudják-e azt, hogy milyen hatóságokhoz, milyen szervezetekhez kell fordulni, hogyha problémájuk van. Hiszen nagyon fontos az, hogy amikor egy mindennapi esemény történik velünk, akkor nem mindig van idő arra, hogy aprólékosan utána nézzünk minden egyes cselekménynek, hogy mit kell végeznünk, hova kell fordulnunk. Így tehát nagyon fontos az a tudás, amit különböző akár újsághírekből, akár más módon az ember a magáévá tesz, és a polgárezeten tudhatja azt, hogy hova kell fordulni. Olyanokra kérdeztünk rá, hogy tudják-e, hogy mit kell tenni akkor, hogyha kárt okoztak nekik, és bizonyos pénzkövetelésük áll fenn valakivel szemben. Mit kell csinálni akkor, hogyha elbocsátották őket az állásukból, és ezt jogellenesnek tartják. De ugyanígy, hogy mit lehet csinálni olyan jogvitás helyzetben, amikor a felek között ugyan ellentét van, ellenvélemények állnak egymással szemben, nehezen tudnak megegyezni, de van elszánás bennük arra, hogy egyességet kössenek, hogy bizonyos álláspontjukból mind a két fél engedjen. Na, ilyenkor kihez lehet fordulni? A tapasztalatok egyébként nagyon megoszlanak, ugyanis vannak bizonyos kérdések, amikben a magyar polgárok a mi felmérésünk alapján kijelenthető, hogy rendkívül tájékozottak. Ugyanakkor olyanok is vannak, amikre meg kijelenthetjük, hogy nagyon kevés információval rendelkeznek, pedig szintén mindennapos lehet. Nagyon kevesen vannak tisztában például azzal, hogy a 3 millió forintot meg nem haladó pénzkövetelések esetén általában közjegyzőhöz kell fordulni, semmi esetre sem lehet közvetlenül rögtön bírósági peres eljárást kezdeményezni. Itt a felmérésünkben arra kérdeztünk rá, hogy mit csinálna a kitöltő abban az esetben, ha mondjuk a szomszédja okozna egy 300 000 forintos kárt, vagy nem fizetné vissza mondjuk egy barátja a 1,5 millió forintos kölcsönt, amit az adott személy adott kölcsön a barátjának, és nagyon kevesen tudják azt, hogy ilyenkor közjegyzőhöz kell fordulni. A kitöltők 4/5-e például a baráti kölcsön esetén, hogyha azt nem fizeti vissza egy barátja, egyből a rendőrséghez fordulna, még csak nem is a bíróságot jelölték meg első helyen, holott ilyenkor ugye a közjegyzőhöz kell fordulni. Egyébként azt általában elmondható így a kérdőívénk alapján, amit évente többet is kitöltetünk, hogy a magyar polgárok jelentős része nagyon sok egyébként szerződést alapján fennálló vitás helyzetben is a rendőrséghez akar fordulni, rendőrségtől vár jogvédelmet, ami egyébként azt gondolom, hogy a rendőrség rendőrségre nézve ez jó hír, hiszen ez azt jelenti, hogy a rendőrségben is megbíznak a magyar polgárok. Viszont olyan szempontból semmiképpen nem jó hír, hogy ha tényleg a rendőrséghez fordulnak, ezáltal jelentős idővesztesség fogja őket érni, aminek akár még anyagi veszteség is lehet a vége, ezért is érdemes tudni, hogy mikor hova kell fordulnunk. Ugyanakkor, amiket tudnak a polgárok jellemzően, az nagyon sok esetben az öröklési kérdéseket jelenti. Például a végrendelkezés szabályainak egy jelentős részével azért tisztában vannak a polgárok. Például azt nagyon sokan tudják, hogy ha a végrendeletüket szeretnék, hogy mindenképpen teljes biztonsággal előkerüljön a hagyatéki eljárás során, akkor azt vagy ügyvédnél, vagy pedig közjegyzőnél letétbe kell helyezni. Ugyanakkor, ha már az öröklési kérdéseknél tartunk, nagyon sokan nincsenek tisztában azzal, hogy ha élettársi kapcsolatban élnek, akkor ha az élettársuk elhalálozik, akkor utána a törvény alapján nem fognak örökölni semmit, csak akkor, hogyha az élettárs egyébként végrendelkezett rájuk. Ugyancsak viszonylag tájékozottak a polgárok abban a tekintetben, hogyha egyességet kívánnak kötni vitás helyzetekben, akkor közjegyzőhöz is fordulhatnak, sőt alapvetően a leggyorsabb módja a vitáskérdések egyesség útján való rendezésének, hogyha közjegyzőhöz fordulnak, és akkor közjegyző előtt tudnak megállapodni a jogvitájukban, és így nem kell bírósághoz fordulni, nem kell pereskedni, ami ugye elég bizonytalan kimenetelő, és ráadásul sok időt és sok pénzt tud felemészteni, hogyha a felek pereskedni fognak egymással.
Egyébként azt hogy tapasztalják, hogy a járvány miatt most már kezdenek normalizálódni már a eljárások a korábbi szintre, tehát hogy az eljárásokban van-e már most már valamilyen felfutás a régebbi előző évekhez, egyfajta megszokott szintre való beállás?
A közjegyzői eljárások alapvetően hasonló statisztikát mutatnak a tavalyi évben is, mint mondjuk a tavaly előtti évben is. Egyedül a koronavírus járványnak a berobbanása az, amikor azt láttuk, hogy jelentősen visszaestek az eljárásaink. Így például a fizetési meghagyásos eljárásban, vagy egyéb közjegyzői nemperes eljárásban, mint például igazságügyi szakértő kirendelése, vagy előzetes bizonyítás terén, ott volt egy jelentős visszaesés, hiszen tavaly tavasszal sokan maradtak otthon, nagyon sokan nem intézték az ügyeiket, ami ugye teljesen természetes volt, de azt látjuk, hogy a tavaly tavaszon kívül gyakorlatilag a tavalyi év is, meg amit eddig ebből az évből látunk, az idei év is ugyanolyan mederben folyik, mint az eddigiek. Azt látjuk a polgárokon is, akik hozzánk fordulnak, hogy bár még hogyha félnek is a vírusról, ez nem akadályozza meg őket abban, hogy a jogi eljárásaikat folytassák, vagy megkezdjék. De a statisztikát is szeretnék mondani, azért azt kell mondjam, hogy például a tavalyi évben 1.400.000 közjegyzői eljárás indult, ezt nemrégiben számoltuk ki pont, míg a tavaly előtti évben pedig valamivel több mint 1.500.000 közjegyzői nemperes eljárás indult. Tehát, hogyha csak a számokat nézzük, akkor azt kell mondanom, hogy ugyanott voltunk tavaly is, mint tavaly előtt.
Tehát ez nem átlagon felüli, úgymond.
Nem számít átlagon felülinek az 1 millió fölötti eljárás darabszámát tekintve, de ez olyan szempontból csalóka ez az adat természetesen, hogy ez tényleg kizárólag csak azt mutatja meg, hogy hány darab eljárás indult közjegyzőnél. Tehát benne vannak az egészen ritka eljárások is, és benne vannak az egészen gyakori eljárások is, viszont arra jó szemléltetés. Eszköz ez a számadat, hogy mutassa, hogy nem csökkent a járvány hatására a közjegyzői nemperes eljárásoknak a száma, legalábbis érdemben.
A közjegyzők egyébként csak nemperes eljárásokban járhatnak el?
Így van, a közjegyző peres eljárást nem folytathat le. Ugye a peres eljárás azt jelenti, hogy jogvitát bírál el az a fórum, ami előtt folyamatban van a peres eljárás. Ez Magyarországon kizárólag bírósági hatáskörben történhet. A közjegyző, mint intézmény, gyakorlatilag arra jött létre a 90-es években, pontosabban akként került szabályozásra valamennyi eljárása, hogy a bíróság munkaterhét csökkentse. Tehát egyébként jogos az a kérdés, hogy mi különbözteti meg a közjegyzőt a bíróságtól. Nagyon sok dolog is, ugyanakkor nagyon rokon intézménynek is tekinthetjük, hiszen valamennyi közjegyzői eljárás, ami majd Magyarországon közjegyzői hatáskörben van, az korábban bírósági hatáskörben volt. Ebből is látszik, hogy a jogalkotó a közjegyzőre úgy tekint, mint aki a bíróság munkáját tudja tehermentesíteni.
És tudják is, hogy tehermentesíteni a közjegyzők a bírók munkáját?
Pontos számokat nem tudok, hogy a bírósági eljárásokra hogy hat ki a közjegyzői eljárásoknak a száma, ilyen összehasonlítás én még nem láttam, illetve nem is végeztem. Viszont az biztos, hogy csökkentek a bíróságok munkaterhei minden olyan esetben, amikor tőlük valamilyen eljárás átkerült közjegyzőhöz, hiszen az az eljárás onnantól kezdve nem a bíróságon folyt, de nem ott kellett megindítani. Tehát mindenképpen ezekkel az ügyekkel csökkent a bíróságnak az ügyterhe. Különösen azt gondolom, hogy az volt észrevehető a bíróságon, amikor 2010-ben a fizetési meghagyásos eljárás átkerült közjegyzői hatáskörbe, és 2010. június 1-től már kizárólag közjegyzőnél indítható fizetési meghagyásos eljárás. Ez egy olyan nemperes eljárás, amiben például a tavalyi évben olyan nagyjából 450 ezer eljárás indult, az azért elég soknak mondható, de a tavaly előtti évben pedig még sokkal több, 550 ezer körüli az eljárásoknak a száma, ami azért, ha összevetjük azzal, hogy mennyi polgári, illetve gazdasági ügyszakú peres eljárás indul, akkor abban biztos vagyok, hogy jóval több a fizetési meghagyásos eljárásoknak a száma, mint amennyi polgári ügyszakban induló per van egy adott évben Magyarországon.
Hogyan erősíthető egyébként a bizalom a közjegyzők irányába, jogászok irányába?
A bizalom kérdése az a jogászok esetében nagyon fontos. Tehát az tény, hogy minden egyes jogi hivatásrend, legyen szó ügyvédről, bíróról, vagy közjegyzőről, vagy ügyészről. Nagyon fontos, hogy az ügyfelek, illetve felek, vagy polgárok, akik hozzájuk fordulnak, azok bizalommal legyenek feléjük. A közjegyzőknél ez azért egy különösen kardinális kérdés, mert már maga a közjegyzői munka olyan, hogy gyakorlatilag közbizalom övezi. Más esetben nincs is értelme a közjegyzői munkának, hiszen gondoljunk bele, hogy ha van egy közjegyzői okirat, amiben egy közjegyző tanúsít valamit, akkor az pont arról szól, hogy azt valódinak, azt megtörténtnek, és olyan módon megtörténtnek kell elfogadni, mint ahogy az a közjegyzői okirat tartalmazza. Hát ez maga a közbizalom. Onnantól kezdve, hogy az ügyfelek elkezdenének nem hinni abban, hogy ez így történt, akkor az egész közjegyzői munkának nem lenne értelme. Tehát a közjegyzőknél ez különösen kiemelten fontos a bizalom kérdése, csak úgy, mint azt gondolom például a bírák, illetve ügyészek esetén. A bizalom erősítésére különböző módokon lehet hatni, sajnos negatívan is, de pozitívan is. Én azt gondolom, hogy az ügyfél élmény tudja növelni a bizalmat, tudja erősíteni a bizalmat. Tehát, hogyha valakinek van egy hivatalos ügye, akár közjegyzőnél, akár bíróságon, nem mindegy, hogy ott mit fog tapasztalni. Kiszámítható-e lesz neki az ügyintézés, illetve érthetővé válik-e neki, hogy mi történik vele abban az eljárásban. És azt gondolom, hogyha valóban például közjegyzők esetén egy pártatlan, kiegyensúlyozott tájékoztatást kap, illetve úgy látja, hogy megfelelő kezekben van az ő ügye, akkor azt gondolom, hogy ez önmagában a bizalmat tudja erősíteni. Tehát a megfelelő ügyintézés már önmagában, a megfelelő és gondos ügyintézés már önmagában tudja erősíteni a bizalmat. Nyilvánvalóan a jogászoknak, illetve a különböző hivatásrendeknek nem tesznek jót azok a hírek, amik adott esetben a megbízhatatlanságukról szólnak, akár vesztegetésekről van szó, akár ugye a sajtóban sokszor szoktak szerepelni politikusok is, amint relativizálnak mondjuk egy-egy bírósági döntést, vagy hibásnak minősítenek, holott egyébként szakmailag adott esetben kifogástalan döntésekről van szó. Ezek nyilván tudnak ártani a jogászok megítélésének, de az is igaz, hogy talán csak azokban a csoportokban tud ez a bizalom ellen hatni, akik jobban fogékonyak a politikai üzenetekre, mint mondjuk a szakmaiakra. De semmiképpen nem szerencsés, hogyha ilyen történik például a sajtó nyilvánosságban.
Pulinka Mihályt, a Magyarországos Közjegyzői Kamara jogi irodájának vezető helyettesét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Az ingatlanadásvételi szerződéseknek mindig a felek kölcsönös akaratán kell alapulnia, hangsúlyozta az Inforádiónak nyilatkozó ügyvéd. Horváth Géza azt mondta, különösen elővigyázatosnak kell lenni, ha az eladó sürgeti az ügyletet, korlátozza a megvásárolni kívánt ingatlan megtekintését, nem ad egyértelmű válaszokat a kérdésekre, vagy nem egyezik bele semmilyen szerződésmódosításba. Az ingatlan.com jogi képviselőjével Rozgonyi Ádám beszélgetett.
Az ingatlanadásvételi szerződés, meg ügyletkötés, ugyanúgy, mint más ügylet, hogy a felek közös kölcsönös akaratán alapul. Nyilván mind a két félnek megvannak a maga érdekei, de azt gondolom, hogy az együttműködési kötelezettség, meg korrektség, az megkívánt mindkét oldalról. Tehát, hogyha vevőként azt tapasztaljuk, hogy az általunk feltett kérdésekre kitérő választ ad az eladó, vagy hasonló kérdéseket teszünk föl, és egyszer úgy válaszol, vagy rendelkezésünkre bocsát, mert mondjuk az eladó hozza a szerződést, és ehhez ragaszkodik. Nem engedi azt, hogy módosítási javaslatokat tegyünk, vagy a módosítási javaslataikat lesöpli, ami egyébként mondjuk az ő felelősségét zárják ki, akkor érdemes azért gyanút fogni, és lehet, hogy akkor nem abba az ügyletbe kell nekünk belemenni. Tehát ezt mindenki egyénileg válogatja, meg ügylete válogatja, de ha csak nem valaki profi megtévesztő és csaló, azokkal nagyon nem lehet mit kezdeni, de vannak ezek az általános magatartások, amik nem jó jelnek tekinthetők. Tehát, hogyha idegessé válik bizonyos kérdéseknél kitérő választ ad, én ezekre hívnám most föl a figyelmet alapvetően, illetőleg tényleg az, hogy ragaszkodik azokhoz a szerződéses pontokhoz, ami mondjuk a saját felelősségét zárják ki teljes mértékben. Vagy például ingatlan megtekintését korlátozzák, vagy sürgetik az ügyletet. Tehát ez nagyon fontos, hogy kell kellően magas összegeket fizetnek ki a vevők ahhoz, hogy megfontolt döntést hozzanak, és ebben beletartozik az is, hogy itt tényleg meg tudják tekinteni rendesen az ingatlan, adott esetben műszaki szakértő bevonásával tudják megtekinteni az ingatlan. Ha eladói oldalról az ügylet sürgetéssel látszik, és ez ebből nem lehet kimozdítani ebből a pozícióból az eladót, ott is érdemes gyanút fogni, és én mindenkit próbálok lebeszélni arról, hogy általánosságban, saját ügyfeleimet, de a hallgatóságot is, hogy ne menjenek bele olyan üzletbe, ahol nem tártak föl minden szükséges körülményt, és nem rendelkeznek minden információval, illetőleg még ami szintén eladói magatartás áttételesen, hogyha valami túl szép ahhoz, hogy igaz legyen, az valószínűleg nem az. Tehát tudom, hogy hajlamosak az emberek belelkesedni egy-egy jó ajánlatnál, valami turpisság előbb-utóbb kiszokott derülni. Tehát vagy a műszaki tartalommal van probléma, vagy olyan a jogi helyzet, ami akadályozza, vagy kizárja a tulajdonszerzést, vagy későbbiekben megnehezítheti a vevőknek a dolgát. Tehát én azt gondolom, hogy ezekre a dolgokra, magatartásokra érdemes odafigyelni lakásvásárlás esetén.
És akkor érdemes mindig egy szakembert magunkkal vinni, hogyha már lehetőségünk van megtekinteni az ingatlant, hogyha bizonytalanak vagyunk különösképpen.
Igen, tehát nyilván én most azt tudom javasolni általánosságban, hogy ha lehetőség van rá, akár ismeretségkörből, családon belül, baráti körön belül, akkor az ember vigyen magával műszaki szakértőt az ingatlan megtekintésre. Ugye ezt nehezen lehet kivitelezni, mert amikor valaki lakást vesz, akkor lehet, hogy naponta akár több ingatlant is megnéz. Nehéz ezt így összehozni ebben a formában, de hogyha mondjuk van olyan ingatlan, ami már kifejezetten tetszik neki, és elő, vagy akár már egyénileg megtekintett, és van lehetőség másodjára megtekinteni, akkor próbáljon meg vagy megbízni valakit, vagy tényleg az ismeretségi körből hozni valakit magával. Egész egyszerűen egy műszaki beállítottságú ember föl fogja tudni azokat a kérdéseket, vagy keresztkérdéseket tenni, amivel kapcsolatban tisztában lehet látni az ingatlannal összefüggésben. Sajnos egyébként ez nem jellemző, tehát az emberek sokszor vásárolnak úgy ingatlant, hogy a műszaki tartalma probléma van. Én amire különösen fölhívnám a figyelmet, és most tendenciának is tekinthető. Ugye Budapest környékén, vagy mondjuk Pest megyében ugye szeretnek kiköltözni a városból. Nagy divat ez a régi felújított parasztháznak a megvétele, és akkor oda kiköltözni egy családdal. Ezeknél az ingatlanoknál, tehát amik 50, 80, vagy adott esetben 100 évvel ezelőtt épültek, hiába vannak felújítva, lehetnek olyan rejtett hibák, amelyeknek az ismeretével tisztában kell lenni egy vevőnek, pusztán az ingatlan életkora miatt is. Tehát, hogyha nem fog minket tájékoztatni arról az eladó, hogy mondjuk ázik az ingatlan, és most ugye a talajvízre gondolok, nincs szigetelés, vagy nem megfelelő a szigetelés, mert mondjuk 50 évvel ezelőtt a szigetelési technológia az olyan volt, amilyen is eltelt 50 év, 100 évvel ezelőtt meg nem is volt, akkor, és erre vannak bírósági döntések, akkor nem tudunk arra hivatkozni, hogy erre nem hívta föl a figyelmemet, és akkor rejtett hiba érvényesíteni valamilyen szavatossági okot, vagy adott esetben ugye visszaállítani az eredeti állapotot. Nem, azt mondja ilyen esetben a bíróság, hogy aki megveszi 100 éves ingatlant, az legyen tisztában azzal, hogy milyen sajátosságai a használatból és a korból előtt sajátosságai lehetnek, amiben például a vízesedés beletartozik.
A vevőt is terheli valamilyen felelősség, hogyha nem kellőképpen körültekintő.
Így van. Én azt gondolom, hogy és pont az ilyen régi építés ingatlanok, tehát hogyha valami, és ezek sok ilyen felújított, akár csak így a külsőleg felújított ingatlan van, és kollégáktól is hallom, nekem is van konkrét ügyem, ahol tényleg ez az ázásos dolog fordult elő. Ezért jó az, egyébként interneten is lehet nagyon jó cikkeket találni, hogy mik azok a szempontok, amiket érdemes körbejárni egy használt ingatlan, főleg egy idős használt ingatlan vásárlásnál, de ilyen esetekben én kifejezetten javaslom, hogy valaki műszaki embert vigyünk magunkkal, egész egyszerűen másképp látják az ingatlant, és tényleg tudják azokat a, föl tudják tenni azokat a kérdéseket. És lehet, hogy erre a kérdésre az lesz a válasza a szigetelésre az eladónak, aki mondjuk 5 évet élt az ingatlanban, és soha nem volt semmi probléma, hogy vagy nem tudja, vagy neki nem volt ezzel problémája, de akkor megvannak erre a megfelelő módszerek, vizsgálati módszerek, és itt is azt tudom mondani, hogy jobb kifizetni pár 10 vagy adott esetben 100 000 forintot műszaki vizsgálatokra. Az az ingatlan megvásárlása előtt, mint utóbb pereskedni, vagy olyan nem várt költségekbe belevetni magát az ember, mint az, hogy mondjuk a vízszigetelését elvégezni egy 150 négyzetméteres alapterületű ingatlannak, ami nyilván milliós nagyságrendre rúg. Szóval körültekintőnek kell lenni, és ugye ott van a másik oldal, tehát hogyha valaki mondjuk egy panel ingatlant vesz, vagy egy panel lakást vesz, ugye azok ott azért mondjuk a műszaki tartalommal nagyon nagy probléma nem szokott lenni, hiszen folyamatosan karbantartják, gondok van, ott azt gondolom, hogy ennek minimális vagy kisebb jelentősége van, de használt ingatlanoknál, főleg idősnél ez nagyon fontos, illetőleg a tervezőasztalról vagy félkész állapotban vásárolt ingatlanoknál szintén lehet jelentőség annak, hogy nézzen rá egy építész, nézze meg a terveket, ha már épül az ingatlan, menjen ki, nézze meg, terveknek megfelelően történik a kivitelezés, időben ott tart az építkezés, ahol tartani kell. Tehát ezekből is plusz információkat lehet leszűrni. Az osztatlan közös tulajdon ingatlanokhoz kapcsolódik meg ahhoz, hogy ha valami túl szép, hogy igaz legyen, akkor az nem feltétlenül azt. Tehát konkrétan arról volt, hogy egy 12. kerületi ingatlan talált az ügyfelem, ami 75 négyzetméteres volt, és 45 millió forint, ez 2 éve volt, tehát feltűnően alacsony volt az ára az ingatlannak, de ők elmentek, megnézték, teljesen szuper volt, és már mondtam, jó, akkor küldj át a helyrajzi számot, megnéztem az ingatlant, egy helyrajzi számról beszélünk, aminek 115 tulajdonosa volt, és a 12. kerület olyan volt az ingatlan, hogy 5 épület állt rajta, épületenként 12 lakás, és osztatlan közösben volt az egész. Tehát erre ugye banki finanszírozást fölvenni nem lehet, ergo, hogyha valaki be is vásárolja magát ilyenbe, eladni szinte lehetetlen, vagy csak nagyon nyomottáron lehet eladni, és hát ugye teljes jogi kockázat meg útvesztő az egész, mert ugye tulajdonosi közösségben van az ingatlan, bárki pert akar indítani, vagy meg akarja bolygatni a birtokviszonyokat, akkor az óriási tortúra tud lenni a később. Tehát van ilyen is. És mondom, az ügyfelem első körben azt gondolta, hogy megfogta az Isten lábát. Nem lebeszéltem az ügyletről, csak megírtam neki hosszan, hogy mik a kockázatok, és akkor utána azt mondta, hogy jó, ezt akkor ettől inkább mégis eltekint. Meg volt olyan is, amikor egyébként eladói átverés kategória, amikor az egyik ügyfelemet úgy akartak szintén egy osztatlan közöst eladni, hogy annyit mondtak neki, hogy az egyik tulajdonos csak nehezen elérhető, tehát elővásárlási jogról lemondó nyilatkozatokat kellett volna begyűjteni, és mivel banki finanszírozás is volt, kellett volna egy használati megállapodás, ez egy sorház volt, hogy ki melyik tulajdonos melyik ingatlan részt használhatja, és hát mondta, hogy ennek nincs semmi oka, de én is elsőre azt mondtam, hogy ez így teljesen rendben van, viszont amikor ugye megnéztem az ingatlan tulajdonai lapját, és láttam, hogy van egy cég tulajdonos, akkor megnéztem a céget a cégnyilvántartásban, és kiderült, hogy elszámolták a céget, megszűnt a cég, ami ugye nem fordulhatna elő, tehát ilyen eset nem állhatna fönt főszabály szerint, ami viszont az egész ügyletet torpedózta meg, mert innentől kezdve ugye nem lehet beszerezni elővásárlási jogról történő lemondó nyilatkozatot, ugye nem tudott volna hozzájárulni, a használati megállapodást nem lehetett volna leretni, akkor ugye a bank már nem finanszírozta volna az ügyletet, és végül is nagy hercehúrca árán sikerült visszaszerezni a letett pénzt, mert ugye aláírta az ügyfelem az ajánlatot. Az ajánlattal a kezével jött már hozzám, és ugye az alapján mondtam, hogy elvileg ezzel nincsen probléma, aztán kiderült, hogy van. Az ügyfelemnek volt igaz a jogi értelem, amikor el akart állni ettől az ügylettől, csak az látszott, hogy az eladó és a ingatlan közvetítő elég ilyen ravasz figurák voltak, hogy erre játszottak gyakorlatilag, és volt egy pár levelezés, amire visszaadták neki a pénzét. 1 millió forintról volt egyébként, szóval nem is kevés pénz. Szóval vannak ilyen érdekes történetek.
Horváth Géza ügyvédet, az ingatlan.com jogi képviselőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket, Nexterde Tibor vagyok.